Isten igéjét Márk evangéliumának 8. részéből olvasom, a 11. verstől a 33. versig. Kimentek hozzá a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Mennyei jelt követeltek tőle, kísértve őt. Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt. Miért kíván jelt ez a nemzedék? Bizony mondom néktek, nem adatik jel ennek a nemzedéknek. Ezzel otthagyta őket, és ismét hajóba szállva elment a túlsó partra. De elfelejtettek kenyeret vinni, és mindössze egy kenyér volt velük a hajóban. Jézus figyelmeztette őket, és így szólt. Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától. Erre tanakodni kezdtek arról, hogy nincs kenyerük. Amikor Jézus ezt észrevette, így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem veszitek észre, és nem értitek? Még mindig olyan kemény szívűek vagytok. Van szemetek, és mégsem láttok. Fületek is van, és mégsem hallotok. Nem is emlékeztek. Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Így feleltek. 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyérdarabokkal? Ezt mondták. 7. Erre Jézus újra megkérdezte. Még mindig nem értitek? Amikor Betsaidába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte. Látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt. Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent. Ekkor Jézus hazaküldte őt, és azt mondta, még a faluba se menj be. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézárea Filippi falbaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek. Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket. Hát ti, kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki. Te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek se beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt előre a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta. Távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.
Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, milyen gyakran van az, hogy te egészen másképpen gondolkozol, mint ahogy mi gondolkozunk. Köszönjük neked azt, hogy Te Isten szerint gondolkozol rólunk, akkor is, amikor mi nagyon emberi módon gondolkodunk Te rólad és az Istenről. Köszönjük, hogy Te valahogy egészen másképpen látsz. Látod ezt a világot, és látsz benne minket, mint ahogy mi látunk Téged, vagy az eseményeket az életünkben, ahogy mi látjuk az eseményeket a környezetünkben. És köszönjük Neked azt a nagy csodát, amiről ez a szakasz is szól, hogy bár nem látunk, Te eljössz és megnyitod a mi szemünket. Köszönjük Neked, mennyi Atyánk, mindazt, amiben adtál nekünk világosságot és értelmet. Köszönjük Neked azokat a helyzeteket, pillanatokat, amikor egyszer csak egészen másképp láttuk azt, amiben benne voltunk, vagy ami körülöttünk történt. Amikor egyszer csak megéltük, hogy felnyíltak a szemeink, és megláttuk, hogy mennyire vakok voltunk eddig, és hogy Te mennyire másképpen cselekszel és munkálkodsz, mint ahogy azt mi elgondoljuk. Így vagyunk most itt, Urunk, és így akarunk Téged keresni, Te veled találkozni, aki a világosságnak, a látásnak, a teljes és tökéletes ismeretnek az Istene vagy. És úgy jövünk eléd, mint akik elismerjük, hogy mi olyan homályos, olyan értetlen, gyakran olyan kemény szívű emberek vagyunk. És arra kérünk Téged, Urunk, hogy jöjj és találkozz velünk, hogy amit látnunk kell, azt lássuk. Add nekünk világosságodat, add nekünk igédet, add nekünk jelenlétedet, adjad nekünk önmagadat, mert egyedül a Te veled való találkozásban formálódunk át, nyílik meg a szemünk, változik meg az életünk. És megvalljuk, hogy szükségünk van Te rád, és így vágyunk rád, és így várunk Téged. Kérünk, jöjj el hozzánk! Beszélj velünk, nyisd meg a szívünket, és találkozz velünk úgy, ahogy nekünk arra igazán szükségünk van, a Te gondolataid alapján. Amen. Istenek igéjét a 1. Korintusi Levél 13. fejezetéből olvasom, a 8. verstől a 13. versig. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni, legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Kedves testvérek, akik decemberben, Debrecen jött a számra, akik decemberben itt voltak, azok tudják, hogy Márk evangéliuma alapján, a lekcióban olvasott részek alapján háromszor is beszéltem azzal az összefoglaló címmel, hogy látsz-e valamit. Aztán gondoltam, hogy sok pozitív visszajelzés kapcsán, hogy ezt nem fejezzük be, úgyhogy az elmúlt napokban, 2013-ig megírtam a vasárnapi vázlatokat ezzel az összefoglaló címmel. Látsz-e valamit? Most így eljutunk a negyedik részhez a mai napon. Aztán ki tudja, mikor fejezzük be. Márk evangélista, hogy azt adja elénk ebben a szakaszban, arról beszéltünk újra és újra, hogy ahogy Jézus elkezdi a tanítványok kiképzését, felkészítését, a tanítványok szemei csak fokozatosan nyílnak meg arra, hogy valójában kicsoda ő. Először nem értenek semmit. Vakok értetlenek. Jézus csodát tesz, megvendégeli az 5000 embert a pusztában. nem értenek belőle semmit, legközelebb ugyanaz a helyzet van, és úgy tesznek, mintha még soha nem láttak volna olyat, hogy Jézus mire képes. És Márk ezt kemény szívűségnek nevezi, értetlenségnek, vakságnak. És egyszer csak itt van ez a vak ember, aki találkozik Jézussal, Jézus imádkozik érte, és a vak azt mondja, úgy látom az embereket homályosan, mintha járkáló fákat látnék. Félig lát. Utána Pétert látjuk, aki ott van Jézus előtt, és Jézus megkérdezi, hogy te kinek mondasz engem? Ti kinek mondtok engem? És Péter azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Lát. De csak félig lát, mert a következő pillanatban, amikor Jézus arról kezd el beszélni, hogy ha meg kell halnia, szenvednie kell, fel fog támadni, Péter azt mondja, nem, ez nem történhet meg veled. Jézus kétszer imádkozott a vakért, és amikor másodszor imádkozott érte, utána a vak körülnézett, és tisztán látott mindent. A tanítványok szeme fokozatosan nyílik meg. Bibliamagyarázók szerint arról van szó, hogy a tanítványok majd csak húsvét után fogják igazán megérteni, meglátni Jézust. Hogy mit jelent, hogy keresztre kellett feszítetnie, és hogy fel kellett támadnia. Akkor már tisztán látnak. Ebben az értelemben tehát a keresztények, Jézus követői azok, akik azt mondják, tisztán látunk. Az Isten szent lelke felnyitotta a lelki szemeinket, megláttuk Jézust, megértettük, megláttuk, hogy mit jelent, hogy helyettünk, miattunk, értünk, halt meg a kereszten, és hogy feltámadt, és ezáltal mindent másképp látunk. Ha ezt mondjuk ugyanakkor, az sokak szemében nagyon vegyes érzéseket, sőt, óvatosságot, aggodalmat, félelmet kelt. Olyan világban élünk, amikor azt mondják, hogy azok az emberek, akik azt mondják, hogy ők látnak, akik megvannak győződve arról, hogy ők ismerik az igazságot, azok a legveszélyesebb emberek, nem? Türelmetlenek, agresszívan térítők, extrém fundamentalisták. Ki mondhatja ki a mai világban, látok Isten dolgaival kapcsolatban, ismerem az Isten igazságát, megismertem Krisztusban a végső valóságot. Ki mondhatja ki ebben a világban, és ez a Krisztus, akit megláttam, mivel látom, tudom, nem cserélhető fel Allahval, Buddhával, Krisnával. Hát ez a legveszélyesebb, mondják. Nem ezek a büszkék, az arrogánsok? Nem ezek azok, akik mindenkit kioktatnak? Valamikor régen nem ezek kezdték a vallásháborukat? Nem ezek a legrosszabbak, akik azt hiszik, hogy mindig igazuk van? Ezért szeretnék beszélni arról, amit Pál apostol mond a szeretet himnuszában. Mit jelent, hogy látunk? Mit jelent, hogy Jézus arca valóban felragyogott előttünk? Pál azt mondja a szeretet himnuszának a végén, a jól ismert képben, most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten. Hát akkor mi van? Pál megrekedt ezen a középső szinten, amikor a vak már félig lát az embereket, mint járkáló fákat, de homályos maradt a látása? Akkor most látunk világosan, tisztán, vagy nem látunk? Homályosan látunk. Mit jelent ez? Miről beszél Pál apostol? Arról, hogy miközben megláttuk az Úr Jézus Krisztust a maga világosságában, felragyogott előttünk, hogy ő ki valójában. Egy más oldalról nézve, egy más értelemben homályos a látásunk. Tükör által homályosan látunk, ami azt jelenti, hogy egyrészt közvetetten látunk csak, ugyan a tükör az mindig közvetett képet ad, nem színről színre, csak visszatükröződve. Másrészt a korabeli tükrök nem voltak olyanok, mint a maiak. Talán még csak fémtükör volt, lehet, hogy már üveg is, de az biztos, hogy nem adott egy olyan képet, mint amit ma a tükörben látunk. Torzít. Arról szeretnék ma beszélni, hogy mi következik abból a keresztény életre, Krisztus követésére nézve, hogy tükör által homályosan látunk. Az első dolog az, hogy az ismeretet meg kell, hogy előzze, meg kell, hogy haladja, felül kell, hogy múlja a szeretet. Pál azt mondja, az ismeretünk töredékes. Az ismeret rész szerinti. Minden meggyőződésünk az igazságról, mert ez az ismeret, Valamilyen értelemben csak közvetett. Korintusban arról van szó, hogy a lelki ajándékokban büszkélkedtek, és mondjuk így tobzódtak a gyülekezet tagjai. Három olyan lelki ajándék volt, ami nagyon fontos volt számukra, a profécia, az ismeret beszéde, és a nyelveken szólás. És mindezekben azt élték át a korintusiak, hogy az, hogy profétálnak, ez Isten közöttük van a Szentlélek által, hogy lelepleződnek emberek szívének a titkai, hogy Isten kijelent nekik dolgokat, hogy meglátnak dolgokat, amiket sohasem láttak volna Isten lelke nélkül, hogy átélik Isten közelségét valamilyen formában, hogy Isten kijelenti az ő akaratát. Azt mondja Pál, ez az ismeret, amit megéltek ebben, ami különleges, csodálatos, ez töredékes. Töredékes, mert egyrészt elmúlik, mert amikor színről színre látunk, nem kellenek már ezek. Másrészt töredékes, mert nem teljesen ragadja meg a valóságot. Egy másik példa a korintusi gyülekezetben, amiről Pál ugyanebben az értelemben beszél, az a 8. fejezetben olvasható. Az ókori világban nagy probléma volt, hogy Jézus követői ehetnek abból a húsból, amit a piacon meg lehet vásárolni, amit viszont báványoknak áldoztak fel. Nagy probléma volt akkor, hogy feláldozták az állatokat a báványoknak, pogány kultuszokban, utána eladták a húst a piacon, ehhez lehetett hozzájutni. Ha valaki Jézus követője, ehet-e ilyenből? Ehet-e ebből a húsból? És Pál ezzel kapcsolatban mondja, hogy így mondja, így ír, mindnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Azt mondja Pál, hogy mindannyiunknak van meggyőződése az igazságról. Egyeseknek van egy ilyen ismerete, meggyőződése, hogy lehet enni abból a húsból szabadon. Hiába. Másoknak az az ismerete, nem lehet enni abból a húsból. Keresztény ember nem ehet. És azt mondja Pál, mindannyiunknak van ismerete, de hiába az ismereted, mert az ismeret felfuvalkodottá tesz. Te lenézed azt, aki azt mondja, hogy nem lehet enni, mert neked van ismereted. Te pedig lenézed és hitetlennek tartod azt, aki azt mondja, hogy lehet enni, mert neked az az ismereted, te úgy látod, hogy nem lehet enni. És Pál azt mondja, az ismeret felfuvalkodottá tesz, de a szeretet, az épít. Tükör által homályosan látunk, mondja a másik helyen, az ismeretet töredékes. Ezért beszélek a szeretetről. Mert a szeretet meg kell, hogy haladja az ismeretet. Az igazságainkat, a felismeréseinket, hogy hogyan élünk azzal, felül kell, hogy múlja mindezt a szeretet, mondja Pál. Látsz valamit? Látsz valamit? Igen. De mivel ez biztos, hogy homályos, biztos, hogy részszerinti, biztos, hogy töredékes, van valami, ami ezen túl kell, hogy menjen. És ez a valami, a szeretet. Ez nem jelenti azt, hogy relativizáljuk az igazságot. Ez nem jelenti azt, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt értünk, hogy ő az evangélium, az örömhír, hogy ő Isten szabadítása, megváltása, útja, igazsága az embernek, ez számunkra relatív. A szeretet nevében túlléphetünk rajta. Nem erről van szó, de arról van szó, hogy hogyan képviseled, amit látsz. Nem azt gondoljuk, hogy Jézus Krisztus nem a 100%-os igazsága Istennek erre a világra, minden emberre, akármelyik kultúrában él, akárhol él ebben a világban. Hiszük, hogy Jézus a 100%-os igazsága, a legteljesebb munkája Istennek, ahol ő önmagát adja a világba, ahol ő eljön, emberré lesz, feláldozza magát. Mit lehet ezzel összehasonlítani? Milyen, hogy lehetne ezt kikerülni? Hiszük, hogy ez 100%-os igazság. De azt nem hisszük, hogy mi ezt a jézusi igazságot, Jézust magát 100%-osan birtokoljuk. És ezért, amit mi Jézus nevében mondunk, ahogy helyzeteket látunk, ahogy embereket megítélünk, ahogy dolgokat elemzünk, abban nekünk 100%-osan igazunk van, mert ismeretünk van. És ezért azt mondja Pál, szeress. Igen, látod Krisztust, ő az igazság, de mindig tud, a te ismereted töredékes, Krisztus 100%-os igazság. Őt nem relativizáljuk, de azt, hogy mi hogy ismerjük őt, és mi hogyan élünk ő vele, azt relativizáljuk. Szeres. A másik, hogy ez nem jelenti azt, tudni, hogy a szeretet meg kell, hogy haladja az ismeretet, hogy a szeretet nevében támogatjuk azt, ami nyilvánvalóan gonosz, hamis, istenellenes. Ez nem jelenti azt, hogy ami nyilvánvalóan rossz, arra mi azt mondjuk, öntsük le a szeretet mázával, úgyis jó. Így is jó, úgy is jó. Nem. Pál azt mondja, a szeretet nem örül a hamisságnak. A szeretet nem az, hogy mindaz, amit Isten törvényében, a 10 parancsolatban világosan kijelentett, hogy mindez elkelhető, elmaszatolható, kimagyarázható a szeretet jelében. De azt igen, hogy mindig tudjuk, ahogy mi szembe találjuk másokkal magunkat, ahogy mi szembe találjuk magunkat a bűnnel, ahogy mi erre reagálunk, ott mindig meghaladja meg az igazságunkat, a szeretetünk. Tehát mit jelent Krisztus követésére nézve az, hogy a szeretet meg, hogy tükör által homályosan látunk? Ez az első kérdés. Az, hogy a szeretet meghaladja az ismeretet. A második kérdés, amiről Pál beszél, hogy honnan fakad ez a szeretet? Honnan fakad ez a szeretet? És valami nagyon-nagyon különlegeset mond. Amikor azt mondja, hogy most töredékes az ismeretünk, és ezért szeretetre hív Isten felé és mások felé, akkor egy meglepő gondolathoz jut el. Azt mondja, akkor majd úgy fogok ismerni, amikor majd színről színre látom, ahogyan engem is megismert az Isten. És a 8. fejezetben ugyanez a gondolat jön elő. Azt mondja, ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten, azt már megismerte az Isten. Mit jelent ez? Ami Pál számára nyilvánvalóan nagyon fontos, mert azt mondja, a ti ismeretetek töredékes, ezért szeressetek, és Isten ismer titeket. Hogy jön ez ide, hogy Isten megismert bennünket? Nézzétek meg, hogy hogyan fakad ebből a gondolatból, hogy Isten megismert minket, egyre több és egyre több szeretet Isten felé és a másik ember felé. Ha az, hogy Isten ismer bennünket, megelőzi azt, hogy mi ismerjük őt, nekünk ismeretünk van, 100%-os és tökéletes, nincs. Ha azt mondja Pál, hogy Isten ismer minket, akkor egy személyes kapcsolatról beszél. Akkor Isten ismerete nem egy elv, nem egy vallás, nem egy dogma, nem egy rendszer ismerete, mert az elvek, dogmák, vallások nem ismernek minket vissza. Ha Isten ismer bennünket, akkor az egész kérdés középpontjában személyes kapcsolat van. Akkor Isten ismerete megelőzi azt, hogy mi ismerjük őt. Akkor Isten ismerete kezdeményez. Isten, ahogy ismer minket, az szeretet. Másodszor, ha valaki így ismer, gondoljuk hát ezt egy pillanatra, ha valaki tetőtől talpig ismer minket, ilyen persze nincsen. A házastársunk, aki házasságban él, ismer a legjobban, de ő se ismer tetőtől talpig. De mégis, ha átgondoljuk, hogy valaki, mint egy röntgen, így végig röntgenezni az életünket, és tetőtől talpig, vagy születésünktől a mai napig, mindent tud rólunk, mindent megismer belőlünk, ami rejtve volt eddig, akkor ez két dolgot kelthet bennünk. Vagy félelmet, vagy bátorítást és vigasztalást. Félelmet, ha az illető rossz indulattal közeledik, és hihetetlen bátorítást és vigasztalást, ha az illető szeret minket. Isten ismer. Ezen az igén gondolkodtam már 31-én, hadd mondjak itt egy személyes gondolatot, tapasztalatot, 31-én napközben már gondolkodtam ezen az igén, hogy mit jelent, hogy Isten ismer bennünket. És aznap este úrvacsora volt itt a templomban, és az úrvacsorában azt éltem meg, hogy amikor a kenyeret, meg a bort adtam éppen én a testvéreknek, ugye ránézünk személyesen, azt éltem meg, hogy akit ismertem, valakit minél jobban ismertem, minél jobban tudtam, hogy milyen, nyomorúságok, fájdalmak, küzdelmek vannak az életében, annál jobban szerettem. És az isteni szeretet volt. És amikor valaki olyannak adtam a kenyeret vagy a bort, akit nem ismertem, ott nyilvánvalóan nem volt ott ez a nagyon mély Istentől való szeretet. Nagyon meglepett ennek az igének a fényébe. Ránéztem, mi minden van az életében, tudom. Mennyi nyomorúság, mennyi küzdelem, mennyi baj, mennyi fájdalom. Minél jobban tudtam, annál jobban szerettem. Nem ezt jelentem itt Pál mond. Megismert minket az Isten. Tetőtől talpig. És ez nem azt jelenti, hogy akkor rettegnünk kell, mert szeret. Hanem azt jelenti, hogy ilyen szeretettel tekint ránk. De jó, hogy ő ismer. És mindent tud rólunk. És ebben az is benne van, hogy akit Isten ismer, ilyen értelemben, ez nem az, hogy mindenható Isten mindenkit ismer. Hát persze, hogy mindenkiről mindent tud, nem erről beszélünk. Hanem amikor így ismer, ebben az van benne, hogy a szerető, kiválasztó, elhívó Isten, akié vagy, ő, az ő ismerete ez felénk, találkozik, velünk jár, látja a nyomorúságainkat, a küzdelmeinket, és szeret. És ha ezt megértjük, ha ezt átéljük, hogy így van velünk, annál több szeretet fakad a szívünkben, iránta és mások iránt. Aztán tovább, mit jelent, hogy Isten megismert minket? Ha ő így ismer, te is egyre jobban megnyílhatsz előtte, hogy ismerjen és megismerjen. Ha elfogadjuk, hogy ő ennyire ismer bennünket, akkor egyre szabadabban átélhetjük azt, hogy engedjük, hogy ő ismerjen. Mit jelent ez? Mit jelent engedni, hogy az az Isten, aki megismert, ismerjen egyre jobban? Azt jelenti, hogy az ő ismerete alapján kezdjük el megismerni saját magunkat. Ahogy ő lát, engedjük, hogy ahogy ő lát, egyre inkább úgy lássuk magunkat. Ez pedig az evangélium lényege szerint egy kettős ismeret, amit így fogalmazott meg valaki. Két dolgot ismersz meg, ha engeded, hogy Isten megismerése alapján ismer meg magadat. Az egyik, sokkal-sokkal bűnösebb vagy, mint bármikor is gondoltad. Ha az ő ismerete alapján ismered magadat, sokkal bűnösebb, elveszettebb és borzalmasabb vagy, mint bármikor is gondoltad az életben. Második, sokkal mérhetetlenebbül, értékesebb és szeretettebb vagy, mint bármikor is remélni merted ebben a világban. Ez az evangélium. Ez az ismeret. Sokkal, mint ahogy magam most ismerem, és ahogy ismerem, hogy bűnös ember vagyok, Isten ismerete szerint sokkal-sokkal-sokkal rosszabb vagyok. De mint ahogy magam ismerem, és ismerem azt valamennyire, mert megkóstoltam, hogy Isten szeret, és értékes vagyok neki, Isten ismerete szerint sokkal-sokkal jobban szeret, és sokkal értékesebb vagyok. Ez jelenti azt, hogy megismert minket az Isten, és mi magunkat ehhez az ismerethez szabjuk, és ezért megnyílhatunk előtte, és egyre szabadabbak vagyunk arra, hogy azok legyünk, akik valójában vagyunk. Hogy azok legyünk, ahogy ő ismer, és ő szeret. Nem kell többnek lennünk, nem kell kevesebbnek gondolnunk magunkat, nem kell másokon függeni, hogy ők mit gondolnak, és az vagyok, amit ők gondolnak, hanem az vagyok, akinek Isten megismert. A lényem középpontja az, ahogy ő ismer. Ez vagyok. János apostol azt mondja a levelében, és akkor az ő színe előtt azzal bíztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Bár a saját szívem elítél, micsoda örömhír, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. És ezzel bíztatjuk magunkat, mondja. Ő tehát ismer, és ezért egyre jobban szeretjük őt. A szeretet meghaladja az ismeretünket. És ez a válasz az aggodalomra. Aki hiszi, hogy ismeri Jézust, az nem elnyomó, nem kirekesztő, nem agresszív térítő lesz. aki 100%-osan hiszi, hogy ő Jézus Isten küldötte, szabadítója mindenkinek, kizárólag. Aki ezt a Jézus szereti elmúlhatatlan szeretettel, az maga is egyre szeretőbb emberré lesz. Végezetül, ha Isten így ismer minket, és így jutunk el ahhoz a szeretethez, ami felülmúlja az ismeretet, mi következik a keresztény életre nézve mindebből? Hát sok minden, egyetlen egy dologról szeretnék beszélni. Azt, hogy a kereszténység nem tudás, hanem szeretet kapcsolat. Isten felé és emberek felé. Isten felé. Egy olyan világban élünk, ahol azok az emberek, akik keresnek, akik valamilyen, keresik Istent, valamilyen spiritualitást keresnek, vagy sokan még azok, akik már Krisztuséi lettek, találkoztak Jézussal, olyan világban élünk, akik számára ebben a keresésben a központi fogalom a tudás. Nem tudom, milyen sokat halljuk ezt. Tudás, tudás, tudás. Lelki értelemben keresők, meg gyakran akkor is, ha Istenről beszélnek, tudást keresnek, tudást várnak, tudást várnak. Ez a nyelvezet nagyon-nagyon gyakori. Miért? Mindez azt feltételezi, hogy szert tehetünk egy olyan spirituális, lelki tudásra, ismeretre, bölcsességre, amely által majd valahogy megérkezünk Istenhez, amely által oltódik a lelki szomjúságunk, amely által békességet kapunk, harmóniát, szeretetet, amely által elhordozzuk a stresszt, amely által talán végre tartozunk valahová, megérkezünk, megtudjuk, hogy kik vagyunk, amely által megváltoztathatjuk, amiben változást akarunk az életben. A mai ember tudást keres, minden ezzel van tere. Emlékezünk arra, amit Pál mond. Az ismeret, a tudás felfuvalkodottá tesz. Azaz az összes ilyen vallásos keresésnek és technikának mi vagyunk a középpontjában. Akarunk egy tudást, hogy aztán azt használjuk. Egy elv, egy tapasztalat, egy erő, egy energia általi megnyílás, vagy tudás, amit a mai ember keres, és nem kapcsolat. Szeretet kapcsolat. És ahol mi vagyunk a középpontban, ott abból semmi más nem születhet, csak gőg és büszkeség. Ott egy olyan világról van szó, ahol a tudás által minden irányítható, én vagyok a középpontban. És amikor másokért teszünk, azt is magunkért tesszük. Az összes ilyen ezoterikus, hasonló lelkiségben ott van az, hogy azért teszek a másikért, mert ebből nekem majd valami jó lesz, ez kell ahhoz, hogy én feljebb lépjek a lépcsőn. Egyszer és mindenkorra, újra és újra szembe kell ezzel nézzük. A kereszténység nem tudás. A kereszténység nem ismeret. A kereszténység szeretet kapcsolat. Másodszor mit jelent ez a más emberekkel való kapcsolatra nézve? Ha megismertem ezt a szeretetet, az, hogy a saját igazságom helyett gyakorolhatom a szeretetet. Konfliktusok mindannyiunk életében. Aki tudja ezt aki benne él ebben a szeretetben, az tudja, hogy minden konfliktus abból fakad, hogy nekem igazam van valakivel szemben. Nekem igazam van. Ismeretem van, igazam van. És ezen megy a harc. Ki tudja meddig? Sokszor a vérig. Egymás legkeményebb megbántásáig. Nekem igazam van. És Pál azt mondja, biztos, hogy igazad van? Az ismeret rész szerint való. Ahogy te az igazságot látod, töredékes. Van egy nagyobb út. A szeretet, az nem homályos. A szeretet. Nézzétek meg, mit mond Pál. Az összes ilyen helyzetre nézve. A szeretet himnuszában. A szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Ez a szeretet. Ez nem egy érzés, ez nem valami homályos dolog, egészen konkrét életgyakorlat. Nem is bonyolult, csak nagyon-nagyon nehéz, ezt tudjuk jól. De ez nem rész szerinti, hogy szeressük a másik embert így, az nem rész szerinti, az nem töredékes. Az teljes. Az valóságos. Hol vannak hát a konfliktusaid? Gondold át, hol vannak a nagy igazság harcaid? Kivel vagy nagy vitában? Kiket nézel le? Kikkel szemben van mindig igazad? Hogy van ez a kérdés a házasságodban? A nagy, biztos ismeret, hogy neked igazad van. Vannak alap dolgok, ebben neked igazad van. És a vérig gyilkoljátok egymást. Az ismeret töredékes. Az ismeret felfúvalkodottá tesz. A szeretet épít. El tudod-e fogadni az intést? El tudod-e fogadni másoktól a kritikát? Tanítható vagy-e? Ez mind ide megy vissza. Az ismeret, az igazam a központi kérdés? Vagy a szeretet lett a központi kérdés? Gyakorold a szeretetet, és meglátod benne Istent. És befejezésül Pál szól egy nagy reménységről. Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem megismert Isten tökéletesen. Akkor, amikor ott állunk előtte, szemtől szembe, színről színre, amikor megszűnik minden, ami töredékes, és a teljessége lesz annak, hogy Isten előtt állunk. Milyen lesz, amikor színről színre látjuk őt? Milyen lesz, amikor úgy ismerjük, amikor úgy tekintünk ő rá, ahogy ő lát minket már most? Hogyan fogjuk őt látni? Nagyon sok évvel ezelőtt egy északír fiatalember, ma már lelkipásztor, sokan ismerik, Grant, egy ifi táborban beszélt erről az igéről, hogy azon a napon, amikor ott leszünk, ő letöröl minden könnyet a szemeinkről. Nem lesz többé sem halál, sem gyász, sem fájdalom, sem jajkiáltás. Ő letöröl minden könnyet a szemeinkről. És sose felejtem el, ahogy Grant beszélt erről. Azt mondta, azon a napon, amikor szemtől szemben állunk, amikor színről színre látunk, Jézus olyan közel lesz hozzád, oda fog jönni, és az ujjaival ő fogja letörölni a könnyeket a szemeidről. Ott lesz egészen közel, és letörli mindazt, ami fájdalom, mindaz, ami nyomorúság, mindaz, ami gyász. Ezt nem mondta, de végig gondoltam, hogy a könnyek miatt homályosan látunk. És amikor Jézus letörli a könnyeinket a szemünkről, ami könnyek elengedhetetlenek ebben az életben, akkor tisztán fogunk látni. És teljesen fogunk szeretni. Akkor úgy fogjuk látni, és úgy fogjuk szeretni, ahogy most már ő lát minket, és ahogy ő szeret minket. Amen. Imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy olyan nagyon-nagyon sok igazságunk van, és olyan kevés szeretetünk. Bocsáss meg, hogy sokkal jobban gyönyörködünk saját igazságunkban, saját ismeretünkben, semmint abban, ahogy Te ismersz minket, és ahogy Te szeretsz bennünket, hogy megolvasztanád a szívünket, és elsöpörnéd igazságunkat. Ezért hát azt kérjük tőled, amiért imádkoztunk is. Nyisd meg a mennykapuját, árazd ránk fényed, szeretetedet törst ki ránk. Hogy ne féljünk előled, és ne meneküljünk a gondolattól, hogy mindent tudsz, hanem engedjük, hogy szeress, hogy ismerj, és magunkat ehhez az ismerethez szabjuk. Így könyörgünk, Urunk, azért, hogy egészen egyértelműen vezess bennünket abban, hogy mely kapcsolatokban, mely helyzetekben, vagy akár milyen társadalmi csoportokra nézve van bennünk megfelebezhetetlennek tűnő igazság, amely elválaszt ezektől az emberektől, talán éppen a hozzánk legközelebb állóktól, és amely elválaszt te tőled. Téríts meg bennünket, Urunk, hogy megtérjünk te hozzád. Áraszt ki ránk fényed. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ahol konfliktus van, ott megbékélés szülessen. Ahol kapcsolatok a tönk szélére sodródtak, és egészen elveszni látszanak, ott a te csodád által, mint egy feltámadásból, szülessen újra a szeretet. Imádkozunk azokért a házasságokért, ahol meghűlt a szeretet, és megnövekedett az igazság, az önigazság, hogy szereteted újra lobbanjon fel, és az az igazság, ahogy te ismersz minket, határozzon meg mindent. Urunk, ennek az évnek még mindig a kezdetén, imádkozunk a gyermekeinkért, adj bölcsességet, adj sokkal több szeretetet, türelmet, szeretetet, amely mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél. Hadd tudjuk jól szeretni őket, mint szülők. Imádkozunk, Urunk, a szüleinkért, idősebbek vagy fiatalabbak, ha még jelen vannak. Hadd tudjuk őket is jól szeretni. Urunk, imádkozunk azért, hogy áld meg a mi munkánkat. Köszönjük, hogyha van munkánk, miközben nagyon sokaknak nincs. Köszönjük, hogy ez is szereteted, gondoskodásod, gondviselésed jele és eredménye. Hadd tudjuk azt a te dicsőségedre, a te szeretetedből végezni, bármi is legyen. Imádkozunk, Urunk, a közöttünk lévő betegekért, és azokért is, akik az otthonaikban vannak. Szent lelked gyógyító érintését küld el hozzájuk. Imádkozunk azokért, akik irántad megkeseredve, megfáradva, elszakadoznak a te közösségettől, a te népettől. Emlékeztes mindannyiunkat rájuk, és indítsál mindannyiunkat arra, hogy utánuk menjünk, hogy megkeressük őket, hogy szeressük őket, hogy vissza-vissza hívjuk őket, akkor is, ha megbántódtak a maguk igazságában. Kérünk, Urunk, így kegyelmedet törst ki ránk, áld meg ezt az országot, ezt a népet, hogy itt is több legyen a szeretet, mint az emberi és önző igazság. Hiszen az egyik felfúvalkodottá tesz, a másik épít. Hadd építse ezt az országot a te szereteted ebben az évben. És köszönjük neked, Urunk, hogy mégis minden reménységünk odafut vissza, odafut ki, hogy egy nap meglátunk téged színről színre. És úgy fogunk téged ismerni, ahogy te ismersz minket. Úgy fogunk téged szeretni, ahogy te szeretsz minket. Elképzelhetetlen, belülről fakadó, lángoló szeretettel, amely teljesen megelégít, amely teljesen betölt, amelyben teljesen önmagunk leszünk. Egyediek, ami ennek alkottál, teljesen önmagunk. Hadd kóstoljuk ezt újra és újra itt, és hadd formálódjunk már e világba olyanná, hogy szereteted által magunk lehessünk, és szeressünk másokat. Kérünk így az Úr Jézus nevében, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.